István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A minőségi szakképzésnek lakosság megtartó ereje van, ezért is biztosít a kormány 96 milliárd forintot a szakképző intézmények infrastruktúra és eszközfejlesztésére, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára Kaposváron. Pölöskei Gáborné a Kaposvári Szakképzési Centrum most induló 6,1 milliárd forintos intézményfejlesztési programjának nyitó rendezvényén kiemelte. A kormány elkötelezett a piaci igényeket kiszolgáló hatékony és minőségi szakképzés megteremtésében. Ennek megfelelően stratégiát dolgozott ki a humán erőforrás, a tartalomfejlesztés és az infrastruktúra javítása érdekében. Szlovákia egyértelműen elutasítja az új európai migrációs és menekült politikát, az EU úgynevezett migrációs paktumát, jelentette ki Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter Pozsonyban, az Európai Parlament szerdán elfogadott csomagra reagálva. A szlovák diplomácia vezetője a téma kapcsán hangsúlyozta, az egyes uniós tagországoknak maguknak kell döntést hozniuk a tekintetben, hogy a segítség milyen formáját választják, s mindezt bármiféle kötelező anyagi hozzájárulásra vonatkozó utasítás nélkül. Az Európai Parlament által szerdán jóváhagyott új Európai Uniós migrációs és menekültügyi paktum, bár nem annyira ambíciózus, mint ahogy azt Csehország szerette volna, mégis jó hír mindazok számára, akik elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Állítja Vita Rakusan, cseh belügyminiszter, egy helyi hírügynökségnek elküldött nyilatkozatában. Lehetővé teszi a paktum az Európai Unió külső uniós határainak hatékonyabb védelmét és a menekültek gyorsabb kitoloncolását. Másfelől egyetlen tagállamot sem fog kötelezni a migránsok befogadására saját területén, olvasható Vita Rakusan nyilatkozatában. A vasúti közlekedés biztonsága érdekében csaknem 700 vonatot ellenőriztek a rendőrök egy 24 órás nemzetközi akció keretében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Azt írták, Magyarország is csatlakozott a Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete hétfői akciójához, amelynek célja a többi között az volt, hogy megelőzzék és megszakítsák a vasúti kocsikat károsító erőszakos cselekményeket, kiszűrjék a garázda utasokat, megelőzzék a fémlopásokat, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekményeket, és ellenőrizzék a szerelvényeket a vasúti határátkelő helyeken. A rendőrség az együttműködő szervezetekkel közösen 683 teherész személyvonatot, valamint 589 állomást ellenőrzött. A 24 órás akció során 4623 embert igazoltattak, 15 büntető és 49 szabálysértési feljelentést tettek, 27 embert fogtak el, köztük 15-öt köröztek. Helyszíni bírságot 189 esetben, közigazgatási bírságot pedig 87 esetben szabtak ki. A Volánbusz 20 darab új elektromos autóbusz beszerzésére és a kapcsolódó töltő infrastruktúra kiépítésére nyújthat be támogatási kérelmet a Hunda ZRT kiírására, és megjelent a járművek beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása is, közölte a közlekedési társaság a távirati irodával. Részletezték, hogy a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA, Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT a közösségi közlekedés megújítását és a károsanyag kibocsátás csökkentését célzó zöld busz program keretében egyedi támogatási kérelem benyújtását tette lehetővé a Volánbusz számára környezetkímélő, károsanyag kibocsátás mentes, elektromos meghajtású járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltő infrastruktúra kiépítésére 25 ezer lakos alatti városok helyi közlekedésében. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet élénklökések kísérik. Délutánra mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve, Bábel Balázs püspökkészentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé, beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 12-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. A mai nap pozitív gondolata szóljon a szerelemről, Thomas Mertontól kölcsönöztem, és így hangzik. Ha igaz szívvel szeretjük egymást, akkor szeretetünk megkapja a tisztánlátó okosság ajándékát, amely minden egyes lélekben felismeri és tiszteletben tartja Isten terveit. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük a Gyulákat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A név régi magyar személy név, a török eredetű Gyula méltóság névből származik, a kazároknál ez volt a valóságos királyi cím, a társfejedelem címe Kündű Kende. A honfoglalás korában az ország második legfőbb méltóságát nevezték így, és a nevet később azonosították a latin Julius névvel. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Gyula nevű hallgatónkat. Természetesen gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a rock and roll születésnapja, és ma van az űrhajózás napja is. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Most hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben dr. Beöte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal beszélgetünk majd, aki a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosa. A műsort a Csillagpont Rádió készíti. Ezután pedig a hasznos információké lesz a főszerep, hiszen közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban élőben kapcsoljuk majd Rázsi András meteorológust, hiszen péntekente új szokásunkhoz híven tőlehalljuk majd az időjárás előrejelzést. Ezt követően József Attila Mindig jó tanácsot sziszegnek című versét mondja majd el Jordán Tamás színművész. A Napverse című kis műsorunkban hallgatjuk meg most ezt a költeményt. Fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből is elolvas egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban megismerjük a mai nap szentjének élettörténetét, aki nem lesz más, mint Galgáni Szent Gemma. Nos, az ő életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és még néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval is várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Részletes műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után néhány perccel jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat, kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a hólyagdaganatról lesz szó. A következő percekben dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Daganatos betegségek vonatkozásában, ahogy beszéltünk is róla, ugye nagyon fontos a megelőzés, és akkor nekem eszembe jut, hogy függetlenül attól, hogyha érzünk problémát, vagy nem, akkor is azért évente egyszer egy laborvizsgálat, az mindenképpen javasolt?
Én mindenképpen javasolnám. Hát a legtöbb munkahelyi vizsgálatban a laborvizsgálat, esetleg egy mellkacsröntgen benne van. Én azt gondolom, hogy az egészségünk megér annyit, hogy évente egyszer átnézzük magunkat, és nem csak a laborvizsgálat, hanem ide tartozik, hogy megnézzék esetleg egy vérnyomásmérés, vagy egy EKG vizsgálat. Számos rejtett betegség így kiderülhet. A laborvizsgálatokban benne van általában a vizelet vizsgálata is, ezt is célszerű megcsinálni, hogyha véletlenül egy rejtett vérvizelés, úgynevezett hematúria van jelen, akkor ezt ez a vizsgálat ki fogja mutatni. Egy egyszerű vizsgálatról beszélünk, ehhez még csak meg se kell bökni az embert, csupán egy vizelet mintát kell leadnia.
Főorvosul végezetül még egy kérdésem lenne, láttam a televízióban nyilatkozni Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikust, Berlinben tartott előadást, és ezt követően újságírói kérdésre, amely arról szólt, hogy a Covid után gondolkodnak-e arról, hogy a rákutatásban hogyan lehetne a védőoltásokat hát bevezetni, vagy egyáltalán kutatni ebbe az irányba, mi ennek a relevanciája, és hát azt mondta, hogy természetesen gondolkodnak, vagy dolgoznak ezen. Volt is arra példa, hogy operált, kezelt daganatos betegnek adtak vakcinát, és így aztán a kiújulásnak az esélye minimálisra csökkent, akár itt a hólyagrák vonatkozásában. Mi lehet a távoli jövő?
Hát ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, és nekem nagy kedvencem. Az onkológia kutatása az roham léptekkel halad előre, tehát itt nagyobb fejlődésbeli robbanásról kell beszéljünk, mint amit nem is tudom én az űrkutatásba, vagy bármilyen közvélekedésre igénytartó területen láthatunk. Tehát az onkológia hihetetlen módon fejlődik, és ez nem csak azt jelenti, hogy új gyógyszerek jelennek meg, hanem azt is jelenti, hogy teljesen új fajta, új elgondolásokon, új technológiákon alapuló gyógyszerek jelennek meg. Egyébként ebből a hólyagdaganat sem kivétel. Tehát most volt nemrégiben az Európai Urológus Kongresszus Madridban, ahol az egyik előadót az előadása közepén, ami tudományos konferencián rendkívül ritka dolog, felálltak és megtapsolták, mert olyan jó eredményeket tudott felmutatni egy új gyógyszerre. De hogy a vakcinákról beszéljünk, a vakcináknak is van szerepe, a védőoltásoknak is van szerepe a daganatos kezelésekben. Éppen egy urológiai kórképben a prostata daganatban már alkalmaztak ilyen vakcinát. Na most sajnos azt kell tudni az ilyen vakcinációs kezelésekről, a védőoltásokról, hogy ezt nem úgy kell elképzelni egy daganatnál, hogy kifejlesztenek egy védőoltást, mindenkit beoltanak vele, és akkor nem lesz daganata, hanem úgy kell elképzelni, hogy arra az egy konkrét daganatra fejlesztenek ki egy védőoltást, és annak a betegnek, akiből ezt kifejlesztették, adják vissza. Amikor ezt a gyakorlatilag újfajta technikát, újfajta technológiát kifejlesztették, abban a pillanatban ez egy nagyon magas besorolást kapott. Sajnos ez még nagyon kevés helyen elérhető, és nyilván egy rendkívül drága kezelésről van szó, de hát bízunk benne, hogy a jövőben ez több daganatban is elérhető lesz. Na most szintén az urológia területén, illetve a nőgyógyászat területén különösen, ott van még egy újfajta kezelés, a HPV papilloma vírus elleni védőoltás, ami ugye a méhnyakráknak az esélyét csökkenti gyakorlatilag nullára. Ezt a kezelést ma az iskolás gyerekek gyakorlatilag mind megkaphatják, hogyha a szülők úgy gondolják, hogy a gyereküknek ezt be lehet adni, már pedig okos gondolat úgy gondolni, hogy a gyerekek kapják meg ezt a kezelést. Ez is egy teljesen új kezelési módszer, ami az én szakterületemtől ugyan távol áll, de hát fontos tudni róla, hogy új és újfajta kezelésekkel ezek a betegségek, ha maradéktalanul gyógyíthatóvá nem is tehetőek, de nagyon-nagyon hosszú túlélést lehet elérni velük, adott esetben meg lehet előzni őket, és hát sokakat meg is tudunk gyógyítani, ez fontos.
Főorvos úr, nagyon szépen köszönöm, sok mindent elmondtunk. Van-e esetleg hiányérzetek?
Én azt gondolom, hogy a végtelenségig tudnánk beszélgetni erről a témáról, de ha valaki úgy érezte, hogy valamit itt nem mondtam el, az jöjjön el a honlapra, urodoki.hu, és ott minden kérdésre választ talál. Ha mégsem, írjon nekünk, és válaszolni fogunk.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a hólyagdaganatról beszélgetett dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és 120-as kilométerek között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak. Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. A gelei pihenő környékén a 147-es és 139-es kilométerek között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a gelei pihenő nem használható. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő polgárcsomópont és az M35-ös autópálya elágazások között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és 185-ös kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Tankolási lehetőség csak jóval előtte a 142-es kilométernél a gelei pihenőhelyen van. A munka miatt a polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A gelei pihenő az ellenkező irányba van lezárva. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A munka várhatóan több hónapot vesz igényben. A 3-as főúton Gyöngyös térségében, a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót, a 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, a felújítás miatt a Harsányi felüljáró sem használható. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek. Mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És a hasznos információk ismertetését folytatjuk reggeli műsorunkban, hiszen szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust. Kedves András, most tőled halljuk az időjárás előrejelzést. Nos, milyen időnyitatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán? Egy különleges nyárias tavaszi időben van részünk, ami nem nagyon jellemző.
Így van, ez jó reggelt kívánok én is. Hát mondhatnánk azt is, hogy egy hónappal korábban vagyunk, mert még májusnak is elfogadnánk ugye ezt az időjárást, ami most így áprilisra jellemző, és hát úgy tűnik, hogy a jelen számítások szerint, hogy ez a trend folytatódni fog, tehát szombaton és vasárnap is egyre fokozódik, mert olyan 25 fok fölötti maximum hőmérsékletekre számíthatunk délután, és a hajnali minimum sem fog már 10 fokra lehűlni, hanem az is olyan 12-14 fok környékén marad. A légmozgás az hát időnként megélénkül szombaton, vasárnap már gyakrabban megerősödik, de viharossá nem fog fokozódni egyik nap sem, ami a felhőzetet illeti, azt pedig hát mondhatnánk azt, hogy ilyen gyengén felhős idő lesz.
Hogyan látod, mi a magyarázata ennek a hamar jött, vagy nagyon is, hát nem az évszakra jellemző nyárias időjárásnak, mi okozza ezt a levegőváltozást a légkörben?
Hát itt a mérsékeltőben alapjában véve ugye a nyomásmezőknek a változása határozza meg azt, hogy éppen a déli eredetű meleg, vagy északi eredetű hideg légtömeget kapunk, és hogy a kettőt választják el ezek az úgynevezett időjárási frontok, és hát mostanában így valahogy mindig úgy fordultak ezek a nyomásmezők, hogy inkább a délies légtömegeket kaptuk meg. Hát az, hogy az átlag hőmérséklet pedig változik, az ugye már évek óta egy egyértelmű tendencia, hogy emelkedőben van, tehát van az úgynevezett globális éghajlatváltozás, ami pozitív hőmérséklet változással jár, és hát ez nagyjából ez van a dolgoknak a hátterében, hát ez nagyon hosszú lenne most kifejteni.
Ismeretterjesztésre is próbálunk törekedni a reggeli időjárás előrejelzésben. Ha azt a kérdést teszem fel neked, hogy mi okozza, vagy mitől vannak tavaszi fagyok, hát most ez érdekes így a 25 fok, hogy úgymond konstellációjában megemlíteni, de azért mégis mitől vannak tavaszi fagyok?
Hát nagyon is érdekes megemlíteni, mert ugye pont ilyenkor a legnagyobb a kitettsége a természetnek, hiszen ilyenkor a meleg miatt hamarabb beindul a vegetáció, és hát hogyha erre rájön egy északi eredetű, nagyon hideg légtömeg, akkor az bizony nagyon nagy kalamajkát tud okozni, mint hogy okozott is már az utóbbi években egyre gyakrabban. Hát azért vannak ezek a tavaszi fagyok, mert ugye nagyon sokáig ugye sötétben van az északi sark, amikor a napnak azon az oldalán van, ugye, amikor az árnyékos oldalán van, és hát azt mi is tapasztaljuk, hogy a sötétben ugye lehűl a levegő, tehát az a sötétség az közel fél évig tart. Tehát ott egy nagy mennyiségű hideg légtömeg halmozódik fel, és hogyha ezek a nyomásmezők úgy fordulnak, hogy nem déli, hanem, és nem is nyugati, hanem északi eredetű légtömeget kapunk, akkor azok tudnak tavasszal is kemény fagyokat okozni, és hát ugye nem kevés kárt.
Egy szó mint száz, azért tavaszi időjárásban, igazi előnyári időjárásban lesz részünk a folytatásban, így fejezhetjük be.
Hát legalábbis a hétvégén, igen. Hát aztán jövő hét hétfőn, kedden jön egy hidegfront, és bizony jó néhány fokkal vissza fogja vetni majd a hőmérsékletet, de egyelőre élvezzük ki a hétvégét, mert a jövő héten, hát nem mondom, hogy rossz idő lesz, mert sosem minősítjük az időjárás, de jelentős változások várhatók.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést.
Nagyon szívesen, és szép hétvégét kívánok mindenkinek.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A nap verse.
Mind mindig jó tanácsot sziszegnek, s még ifjú hülye akad ezeknek az óvatosoknak, kopaszoknak, nagy hasú huncut okosoknak. Ha a messze hangzón fölbúg a mellem, törvényt tesznek szeretők ellen, s pénzzel még menny égre tanítnak, minden szép lányt elkaparítnak. Hogy kell rohanni, magyarázzák a köszvényes lábú strázsák, s mutogatva sok vacak érmet győzelmeinkről lebeszélnek. Szopós Isten pelenkalendben, fenék szültek meg szívemben, kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni. Kik kályhánál sose ültünk, kell, hogy egyszer mi is befűtsünk, megsütjük mind az okosokat, legelőbb is a kopaszokat.
József Attila Mindig jó tanácsot sziszegnek című versét Jordán Tamás mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumus Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Szenvedés és betegség a Bibliában. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottság plenáris ülésének tagjaihoz. Az Európai Unió püspökei leszögezik,
az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Nikaraguában a Cserkész Szövetség elvesztette jogi személyi státuszát. Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára. Együttérzés és elfogadás. Ferenc pápa beszéde a Pápai Biblikus Bizottsághoz. Éves plenáris ülésére gyűlt össze a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés a Bibliában fontos témakörével foglalkozik. A Szent Atya csütörtökön audiencián fogadta a bizottság tagjait, köztük Martos Balázs püspököt. Nem magyarázni kell a szenvedést, hanem együtt érezni a beteg fájdalmával, a párbeszéd és a remény révén megmutatni az egyház szolidaritását. Ezekben a napokban tartotta plenáris ülését a Pápai Biblikus Bizottság, mely a betegség és a szenvedés bibliai szempontjaira irányítja figyelmét. Ez a téma minden embert érint, hiszen ki vagyunk szolgáltatva a betegségeknek, a halálnak.
La nostra natura ferita, infatti, porta scritta in sé anche la realtà del limite.
Sebzett természetünk magában hordozza korlátait és a végességet. Szenved a rossz és a fájdalom ellentmondásai miatt. Ferenc pápa megvallotta, hogy szívén viseli ezt a témát. A szenvedés és a betegség olyan ellenfelek, amelyekkel szembe kell néznünk, de fontos, hogy ezt emberhez méltón tegyük. Ha kitöröljük, tabut csinálunk belőle, amiről jobb nem beszélni, mert rontja a mindenáron való hatékonyság képét, akkor távol járunk a megoldástól. Mindannyian megtapasztaljuk ennek súlyát, és segítenünk kell egymást a kapcsolatokban, anélkül, hogy önmagunkba zárkóznánk, és hogy a jogos lázadás elszigetelődésé, elhagyotottsággá vagy elkeseredésé válna.
Sappiamo anche per la testimonianza di tanti fratelli e sorelle che il dolore e l'infermità nella luce della fede possono diventare fattori.
Sok testvérünk tanúságtételéből tudjuk, hogy a fájdalom és a betegség a hit fényében döntő tényező lehet a személyes érettséghez vezető úton. A szenvedés rostája ugyanis segít felismerni, mi a lényeges és mi nem. Főként azonban Jézus példája mutatja meg az utat. Ő arra buzdít minket, hogy vegyük gondjaiba a betegségben élőket, és egyszer s mind szenvedésünkkel csatlakozzunk megváltó felajánlásához, ami gyümölcsöt hoz. Ferenc pápa ennek kapcsán két kulcsszóra hívta föl a Pápai Biblikus Bizottság tagjainak figyelmét, melyek az együttérzés és az inklúzió, vagyis a befogadás és elfogadás.
La prima, la compassione indica l'atteggiamento ricorrente e caratterizzante del Signore nei confronti delle persone fragili e bisognose che incontra.
Az első, az együttérzés visszatérő és jellemző viselkedése az Úrnak, aki törékeny és rászoruló emberekkel találkozik. A pásztor nélkül utat kereső nyáj, az éhező és elgyötört tömeg, a betegek kívánságai mind nagy együttérzésre indítják Jézust. Ez pedig közelségben nyilvánul meg, és általa Jézus azonosítja magát a szenvedőkkel. Beteg voltam és meglátogattatok, mondja. Mindez egy fontos szempontot tár fel előttünk. Jézus nem magyarázza a szenvedést, hanem lehajol a szenvedőkhöz. Nem úgy közelíti meg a fájdalmat, hogy általánosan buzdít és meddőn vigasztal, hanem felfogja a drámát és bevonódik. Jézus megmenti az embert és átlényegíti fájdalmát. Krisztus átalakította fájdalmunkat azáltal, hogy egészen magáévá tette, átérezte és felajánlotta, mint a szeretet ajándékát. Nem adott könnyű válaszokat miértjeinkre, hanem a kereszten tette magáévá a mi nagy miértünket. Jézus kézzel tapintja az emberi szenvedést, alázattal, szelíden, békésen, hogy a megtestesült Isten nevében hozza el megváltó és konkrét támaszának közelségét. Kézzel érintve, nem elméletileg, hangsúlyozta a pápa.
Questa prospettiva di inclusione ci porta ad atteggiamenti di condivisione,
Ez pedig elvezet minket a második kulcsszóhoz, az inklúzióhoz. Bár ez nem bibliai kifejezés, jól megmutatja Jézus stílusának kiemelkedő jegyét. Azt, hogy elindul megkeresni a bűnöst, a tévelygőt, a kirekesztett, megbélyegzett embert, hogy mindenki bejusson az atyaházába. Ez a fajta magatartás az osztozást hozza magával. Ahogy Jézus jót tett az emberekkel és meggyógyította a betegeket, úgy azt parancsolta tanítványainak is, hogy vegyék gondjaikba a betegeket, és áldják meg őket az ő nevében, ezáltal osztozzanak vigaszthozó küldetésében. A szenvedés és a betegség tapasztalata által az egyháznak az a hivatása, hogy együtt haladjon a keresztény és emberi szolidaritásban, elismerve közös törékenységünket, megnyissa a párbeszéd és a remény lehetőségeit. Irgalmas szamaritánusként ne hagyjuk a kirekesztés társadalmát építeni, hanem lépjünk oda az elesett emberhez, és segítsük fel őt, és ezáltal tegyük közössé a jót, buzdította a Szentatya a Pápai Biblikus Bizottság tagjait.
Az EU püspökei: az abortusz soha nem lehet alapvető jog. Az abortusz jogának az EU alapjogi chartájába való felvételéről szóló április 11-i brüsszeli szavazás előtt az Európai Unió püspökei ismételten kijelentették, hogy határozottan ellenzik a javaslatot és helytelenítik a kényszerítő ideológiákat. Az emberi lény minden helyzetben és a fejlődésének minden szakaszában mindig szent és sérthetetlen, erősítették meg az európai püspökök nyilatkozatukban. Rámutatnak továbbá, hogy amint ez a meggyőződés eltűnik, az emberi jogok védelmének szilárd és tartós alapjai is megszűnnek. Az Európai Unió püspöki konferenciáinak bizottsága, a COMECE, nyilatkozatot tett közzé a csütörtöki brüsszeli plenáris ülés szavazása előtt, amelyen arról szavaztak, hogy az abortuszhoz való jogot felvegyék-e az EU alapjogi chartájába. A püspökök nyilatkozata a Dignitatis Infinita, a hittani dikasztérium dokumentumának közzététele után jelent meg, amely az abortuszt súlyos és sajnálatra méltó gyakorlatként írja le az emberi méltóság megsértésének listáján. A COMECE nyilatkozatának címe: igen a nők és az élethez való jog előmozdítására, nem az abortuszra és egy ideológia erőltetésére. A püspökök a dokumentumban kifejezték elkötelezettségüket amellett, hogy egy olyan Európáért dolgoznak, ahol a nők szabadon élhetik meg anyasságukat, ajándékként maguk és a társadalom számára, és ahol anyának lenni semmiképpen sem jelent korlátozást a személyes, a társadalmi és a szakmai életben. Figyelmeztettek, hogy az abortusz előmozdítása és könnyebbé tétele ellentétes irányban halad a nők és jogaik valódi előmozdításával, és a püspökök megismételték, hogy az abortusz sohasem lehet alapvető jog. A COMECE főpásztorai kijelentették, hogy az élethez való jog minden más emberi jog alapvető pillére, kiváltképpen a legsebezhetőbbek, a legsérülékenyebbek és a védtelenek élethez való joga esetén, mint például a meg nem született gyermek az anya méhében, a migráns, az idősek, a fogyatékkal élők és a betegek. Emlékeztetve az egyház ezzel kapcsolatos egyértelmű álláspontjára, a püspökök nyomatékosították, hogy még a mai korunkban is teljes erővel és világosan ki kell jelenteni, hogy a meg nem született életvédelme szorosan összefügg minden más emberi jogvédelmével. Ha valaki képtelenné válik a meg nem született életet felbecsülhetetlen értéknek tartani, akkor az emberi jogok védelmének alapjai mindig a hatalom múló szeszélyeinek lesznek kitéve, idézték az európai püspökök a Dignitatis Infinita vatikáni dokumentumot. Javasolták, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben a tagállamok eltérő kultúráit és hagyományait, valamint nemzeti hatásköreiket, és nem kényszeríthet másokra sem határain belül, sem azon kívül ideológiai álláspontokat az emberi személyről, a szexualitásról, a nemről, a házasságról és a családról. Az EU alapjogi chartája nem tartalmazhat olyan jogokat, amelyeket nem ismer el mindenki, és amelyek megosztóak, hangsúlyozták a főpásztorok. Rámutattak, hogy az európai vagy a nemzetközi jogban nincs elismert jog az abortuszhoz, és ennek a témának a kezelése a tagállamok alkotmányaiban és jogszabályaiban jelentős eltéréseket mutatnak. A nyilatkozat azzal zárult, hogy az EU püspökei megjegyezték. A kártának a preambulumban leírtakkal összhangban tiszteletben kell tartania az európai népek kultúráinak és hagyományainak sokféleségét, valamint az alkotmányos hagyományokat és a tagállamok közös nemzetközi kötelezettségeit. Az abortusznak az EU kártába való felvételéről szóló szavazás lezárt fejezetnek tűnt, egészen addig, amíg a közelmúltban újra életre nem keltették. Miután március 4-én bekerült a francia alkotmányba az abortuszhoz való jog, európai szinten újraindult a vita arról, hogy bevezessék az abortuszt az EU alapvető jogai közé. Annak ellenére, hogy a határozatot már 2022. július 7-én benyújtották, amely egyes tagországok ellenkezését váltotta ki, most az európai parlamenti képviselők úgy döntöttek, hogy újraindítják a javaslatot, amelyről csütörtökön újra szavaztak. Nikaraguában 11 evangéliumi keresztény lelkészt ítéltek el. A bírák 11 protestáns lelkészt ítéltek több mint egy évtizedes börtönbüntetésre a nikaraguai egyház elleni folyamatos fellépés részeként. A nikaraguai igazságügyi rendszer pénzmosás vádjával ítélt el 11 evangéliumi keresztény protestáns lelkészt, akik az evangelikál mozgalomhoz tartozó Mountain Gateway amerikai szervezettel állnak kapcsolatban, adja hírül az Osservatore Romano vatikáni napilap. A bírák 12-től 15 évig terjedő börtönbüntetést és egyenként 80 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a texasi székhelyű szervezet azon tagjaira, akiket 2 hónapja tartóztattak le, és tartottak fogva anélkül, hogy kapcsolatba léphettek volna ügyvédjeikkel vagy családtagjaikkal. A bírósági tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott. A szabadság védelméért küzdő nemzetközi szövetség, az ADF International, keresztény jogvédelmi szervezet, szabálytalan ítélethozatalról számolt be az eljárást illetően, amelynek során a hatóságok nem tudtak bizonyítékot bemutatni. Az ADF az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság beavatkozását kérte, hogy a managuai hatóságok tartsák tiszteletben a foglyokat a börtönben töltött idejük során.
Az érzékeken innen és túl. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 3. vasárnapjára.
Akkor kezdem jól érteni az írásokat, amikor lángol a szívem, és ráérzek az összefüggésekre. Amikor nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is értem őt, akiről az írások beszélnek, és érzem jelenlétét. Mindezt az a Szentlélek garantálja, aki lángra lobbantja szívem, amikor az írást olvasom. Amikor a feltámadt Jézus Krisztus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak, lángol a szívük. Megértik az írásokat, mert akiről szólnak, ott van velük, és feltárja számukra az összefüggéseket. Addig is ismerték a részleteket, sokat tudtak az írásokból, de azok szerzőjét nem ismerték, hiszen addig nem találkoztak vele. Az írások ismerete és a Krisztussal való igazi találkozás szorosan összefügg, egymást kiegészítő valóságok. Mindezek után térnek vissza az Emmauszi tanítványok oda, ahonnan elindultak, hogy a többieknek is elmondják, ami velük történt. Ahol fájdalom érte őket, oda mennek vissza. Ahol sebeket kaptak, oda mennek vissza. Ez számomra is üzenet. Visszamenni oda, ahol sebeket kaptam. A feltámadt Krisztus pedig oda jön, és ott gyógyítja be, ahogy a tanítványokkal is tette. El lehet menekülni sok ideig, de a sebeket és fájdalmakat nem lehet ott hagyni, ahol kaptam. Ha azt akarom, hogy meggyógyuljanak, vissza kell mennem oda, ahol kaptam. Ha ez fizikailag már nem lehetséges, akkor felidézem magamban a helyet és eseményt, és ha szükséges, beszélek is róla. Ha van bátorságom ezt megtenni, akkor a feltámadt Krisztus átjön az én bezárt ajtómon is, és békességével gyógyít engem. Rám leheli az ő szent lelkét, ekkor kimondom fájdalmaimat, feltárom sebeimet és bűneimet, és elindul a gyógyulás folyamata a Szentlélek segítségével. Ebből a folyamatból nem hiányozhat testi érzékelésünk sem. A feltámadás megtapasztalása nem kerüli meg testi, fizikai valóságunkat. Akkor tudok egyre mélyebb lelkiéletet élni, ha onnan indulok ki, ahol vagyok. Maga a feltámadt Krisztus mutat erre rá Húsvét harmadik vasárnapjának evangéliumában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében. Megjelenik testi szemük előtt, tehát a tanítványok látják őt fizikai szemükkel. Azt vélik, hogy szellem, ezért beszél hozzájuk, hogy hallják őt fülükkel. Még ez sem elég, ezért kéri, hogy tapintsák meg őt, érzékeljék tapintásukkal is. Ezek után az ízlelés útján is mutatja nekik, hogy ténylegesen ő van jelen közöttük, azáltal, hogy ételt kér tőlük. Itt pedig, ha nem is kifejezetten, de a szaglás is jelen van. A feltámadt Krisztus valóságos testtel jelenik meg. Ezzel is rámutat arra, hogy testemnek is ugyanolyan fontos szerepe van, mint lelkemnek. Igazából lelki életet élni a testi valóságom komolyan vétele nélkül aligha élhetek. Minden mély lelkiség a testrészek tudatosításával jut el a lélekhez, hogy aztán az Istenhez emelkedhessen, és ezt testben is lehet érezni. Az érzékek komolyan vétele nélkül nem juthatok el lelkemhez sem. Az érzékelés tudatosítása nélkül nem juthatok el a fizikai érzékelésen túli világra. Ha ezt figyelembe veszem, gyorsabban gyógyulnak múltam sebei. Bocsánatot nyernek bűneim, és lángol a szív, hiszen a Szentlélek erejét érzi és tapasztalja. Ezt ígéri meg a feltámadt Krisztus is az evangéliumi rész utolsó mondatában, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 48. versben, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ez a megbocsátás a megtisztulás eredménye. Aki őszintén akar imádkozni, és vágyik személyes kapcsolatba kerülni a feltámadt Krisztus Istenével, testében is jelen kell lennie, hogy igazi találkozásban legyen része a jelen valóval.
Az érzékeken innen és túl. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben, el ne hagy. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. A csodálatos kenyérszaporítást idézi fel a mai evangélium. Jézus kenyeret és halat ad a Tibériás tó mellett összegyűlt embereknek. Feltámadása után ugyanezen a helyen történik a csodálatos halfogás eseménye, amelyről a múlt pénteken olvastunk. Ez utóbbi esetnél, amikor az apostolok kiérnek a partra hajójukkal, Jézus hallal és kenyérrel várja őket. A két csodát a közös helyszínen kívül több más elem is összeköti. Mindkettőben jelen van az isteni cselekedet, Jézus tette, amely pótolja a hiányt, megadja az embereknek azt, amire szükségük van. Emellett közös elem az emberi közreműködés, hiszen a fiú által hozott 5 kenyeret és 2 halat sokasítja meg Jézus, illetve az apostoloknak ki kell vetniük a hálót a vízbe. Az embernek tehát valamit tennie kell a csoda érdekében, és nem várhatja tétlenül, hogy Isten mindenről gondoskodjék. János evangélista hosszasan írja le a körülményeket, de magát a csodát egyetlen mondattal foglalja össze. Jézus fogta a kenyereket, hálát adott és kiosztotta a népnek. Ennek köszönhetően mindenki jól lakott. Hiszek-e a csodában? A hagyomány értelmezése szerint a kenyérszaporítás csodája az oltári szentség előképe. Az eukarisztiában, az átváltoztatott kenyérben Jézus a testét adja nekünk. Elfogadom-e hittel, hogy a szent áldozásban az Úr szent testét veszem magamhoz?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan reggeli szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 85-ös számú, Örvendjetek angyalok kezdetű énekének éneklésével kezdjük a mai szentmisét, az ének első és második, valamint 5. és 8. verszakait énekeljük. Majd ezt követően az Éneklőegyház 540-es számú énekek következik, a kenyér, amelyet én adok kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 98-as számú énekének éneklésével, amely így kezdődik, Krisztus feltámad. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagy Uram énekeskönyv 85-ös, valamint az Éneklőegyház 540-es és 98-as számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.